Szentkúti utitárs. Kedves hallgatóink! A Mátra Verebély Szentkúti kegyhely adását hallják a Mária Rádióban. A havonta jelentkező műsorban nemzeti kegyhelyünkről hallhatnak híreket, érdekességeket, tanításokat. Szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető, Nagy Szegi Áron.
Szőszője Istennek, méhet bezárta be magát, két világ be nem fogadhat, Isten ember. Benne van igaz hétünk, mely világ bűneit törli, én megmaradt sértetlenül szüzességet. Irgalomnak szent anyja, te hozzád kiállj, te Béla, jöjj, segíts te szolgáidat, boldog.
Ötvenhat évvel ezelőtt, 1962. október 11-én nyitotta meg 23. János pápa a II. Vatikáni zsinatot a római Szent Péter bazilikában. Ehhez kapcsolódva műsorunkban a Szentkúti kegyhelyen elhangzott előadások közül ma dr. Kránic Mihály teológiai professzor katekézisét hallhatják a zsinat jelentőségéről, újításairól. Tartsanak velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen.
Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek Mátra Verebély Szentkúton, és feltekinthetünk a Szent Háromságos Egyisten és a Boldogságos Szűz Mária megdicsőült világába, a mi személyes életünkről és az egyház életéről is gondolkodhatunk, hiszen 1962. október 11-én kezdődött el az a nagy összejövetel és tanácskozás a Vatikánban, Rómában, amelyet II. Vatikáni zsinatként ismer az egyház történelem. Mi a mi feladatunk az egyházban? Az egyháznak élő kövei vagyunk, ahogy Szent Péter fogalmaz, és mint élő köveknek egyetlen házzá, egy nagy egyházzá, egy nagy közösségé kell fejlődnünk, és itt, Szentkúton, talán mindannyian érezzük, egyetlen nagy családdá kell formálódnunk. A II. Világháborút követő időben beértek azok a folyamatok, köztük a liturgikus, biblikus és teológiai irányzatok, amelyek már a 20. század kezdetén elindultak. 12. Pius pápa után 23. Jánost választották meg pápává, és még 3 hónap sem telt el megválasztása után, amikor 1959. január 25-én meghirdette a II. Vatikáni zsinatot. Így fogalmazott, a gondolat a mindenhatótól jött, tehát a Szentlélektől, a lélek sugallatára mondta ki ezt. A tanácskozás, mely a katolikus anyaszentegyház történetében a 21. zsinat volt, amelyet ökumenikus névvel is illettek. A zsinat egyszerre volt esemény, hiszen gyakorlatilag az első vatikáni zsinat óta, amely 1869-70-ben volt, nem volt ilyen jellegű nagy összejövetel. 16 dokumentum született, és 16. Benedek pápa is azt kéri, hogy az egyház tanítását újra vegyük elő, mert ez az egyház szíve, ez az egyház lelke, és ez kell, hogy a mi fejünkben is, a szívünkben, a vérünkben ott legyen, hogy e szerint tudjunk cselekedni keresztény, katolikus hívőként, és meg tudjunk nyilatkozni mások felé türelemmel, szeretettel, alázattal, bemutatva azt az igaz tanítást, amelyet az egyház elénk tár. Korábban a pápa több évszázadon át is bezárva volt a Vatikánban, és úgy is mondták, hogy a Vatikán fogja. De 23. János pápával ez a helyzet megváltozott. Már a bejelentése, hogy zsinatot hív össze, az újdonság erejével hatott, mintegy 3,5 év állt a rendelkezésre, tehát 1959 elejétől 62. októberéig, hogy a Szentatya és munkatársai előkészítsék ezt a világtanácskozást. A pápa maga 3-as célt fogalmazott meg. Először az egyház belső életének a megújítása a feladatunk. Másodszor a keresztény egység helyreállítása, előmozdítása. És végül, ami a mai témánk, a világgal való kapcsolat felvétele. Kérdőíveket küldtek ki a világ valamennyi püspökéhez, hogy így a nagy egyház, a teljes katolikum fogalmazza meg azokat a sürgető kérdéseket, amelyekre választ vártak. Előkészítő bizottságok alakultak, a beérkezett javaslatokat csoportosították, és meghatározták a különféle témák megtárgyalását. A legkiterjedtebb és a legösszetettebb kérdések és felvetések a világgal való kapcsolatra vonatkoznak. Talán ez érthető is, mert itt ezen a kegyhelyen is otthonosan érezzük magunkat, tudjuk, hogyan kell viselkedni, éljük a lelki életet ebben a gyönyörű természeti környezetben is. A szentgyónás, a szentáldozás, az imádság, a rózsafűzér, a lelki meditáció, az előadások, egymás hitének a megtapasztalása, magatartása mind-mind hatással van ránk. De amint kilépünk ebből a környezetből, amely mint egy védő burok is számunkra, úgy, ahogy a magzat számára édesanyjának a méhe a szíve alatt, ugyanígy ez a külső helyzet már egészen más feladatokat kíván tőlünk. Megszületett a II. Vatikáni zsinaton az egyháznak tehát egy nagyon fontos dokumentuma, latinos névvel a Gaudium et Spes, öröm és remény, így kezdődik. Ezekkel a szavakkal egy krízis helyzetben, egy válság körülményben micsoda erő van ezekben a szavakban, hogy öröm és remény, hiszen minden ember számára a szíve mélyén ott van ez az érzés, ott van ez a gondolat. Az egyház kimondta önmagát, és így fogalmazott, igenis öröm és remény a mi feladatunk ebben a világban, amelynek nagyon sok árny oldala is van, nagyon sok problémája, nagyon sok helytelen cselekvése és hatása is van a környezetre, amelyet első pillanatban az egyház nehezen tud megváltoztatni. 1965. december 7-én, vagyis ennek a nagyon nagy zsinatnak az utolsó napján fogadták el ezt a dokumentumot, amelynek a címe lefordítva öröm és remény, de voltak éppen az egyház és a mai világ kapcsolatát jelenti. Nézzük ennek a dokumentumnak, ennek a szövegnek, ennek a tanításnak az összefüggéseit. Az egyház tehát a világban él, úgy, ahogy mindannyian a világban élünk. Kis falvakban, kisebb városokban, nagyobb városokban, a fővárosban, itt Magyarországon, vagy a világban bárhol, a hívő ember is ennek a világnak a tagja. Hiszen mára egyetlen családdá változott az emberiség, ezért a feladataink is sokkal közvetlenebbek, mint hogyha elszigetelten élnénk egymástól. Az egyház tehát a világban él, de az evangélium alapján kimondhatjuk, hogy nem a világból. Ezt a gondolatot az Úr Jézus fogalmazta meg tanítványainak mondott búcsúbeszédében. Ez a gondolat biztosította, hogy az egyház 2000 éven át fennmaradt, mert az alapja nem a világ változatosságaira épült, hanem Jézus Krisztus személyére. És a messiás, a megváltó, az üdvözítő, az Isten fia kijelentette övéinek, én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus mennybe menetele előtt azzal a feladattal bízta meg az apostolait, és általuk bennünket is, hogy legyenek tanúi ebben a világban. Legyenek tanúi a föld végső határáig. Ezt a küldetést teljesíti az egyház. Ez teljesült a II. Vatikáni zsinaton. Ezt kell életté, gyakorlattá váltanunk nekünk is ma, itt a 21. század kezdetén, amíg itt a Földön élünk, hogy az a lelkiség, amely itt Mátra Verebély Szentkúton gazdagodik bennünk, a szívünk kitágul, érzelmeink, a boldogságos Szűz Máriát követve, aki sietve elindult, hogy rokonán Erzsébeten segítsen, és örömmel hordozta gyermekét a szíve alatt a méhében, örömmel adott neki életet, örömmel kísérte a fejlődését, reménnyel tekintett arra a tanításra, amelyet ő kinyilatkoztatott apostolainak, közvetlen környezetének, és annak a nagyon sok embernek, akik hallgatták őt a hegyi beszéd során, a csodálatos kenyérszaporítás előtt és alatt, és azután is, mert látta, hogy erre van szükség az emberek lelkének táplálékkel. De nem csak kenyér, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik. És ezzel a táplálékkal megerősödve tudunk kilépni a világban. Ez tehát egy küldetés, és a II. Vatikáni zsinat ezt a küldetést fogalmazta meg az egyház számára, és amikor a világban élő emberekhez közeledik, és az egyház maga is ilyen értelemben a világ része, mi itt élünk a Földön, itt van feladatunk, mégpedig a világ és a világban élők megszentelésére. Egy család, amely a társadalom sejtje, meg tudja ezt valósítani. Az édesanyja, az édesapa, mint a gyermeknek az első papjai, és így fogalmaz a II. Vatikáni zsinat is, megtaníthatják gyermekeiket a lelki életre. Elsődlegesen bevezetik a keresztség által arra az útra, amely Jézus Krisztushoz, a világ egyetlen üdvözítőjéhez vezet, és utána nevelik, tanítják, imádkozni tanítják, és nincs annál szebb, amikor egy édesanya gyermekét arra tanítja, hogy mondd utánam, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Az egyház tehát a világban a megszentelődés feladatát kapta, nem vonja ki, és nem is akarja kivonni magát azokból a körülményekből, amelyek a Földön élő emberekre vonatkoznak. Inkább át akarja alakítani őket, meg akarja szentelni, éppen az evangélium tanítása alapján. Mindaz tehát, ami az emberi és a világi adottságokhoz tartozik, azt szeretné átjárni a legnemesebb cél, mégpedig az emberek örök üdvössége fényében. Mindent e tekintetben lát az egyház, a mennyek országa vonzásában, az örök üdvösség, az örök szeretet élet fényében szeretné bármilyen ember életét is látni, mert ez a feladata, hogy a szentségekkel megszentelje az embert, az emberiséget, amely feladatot Krisztustól kapott. Ez tehát a megszentelés és a megszentelődés útja, hiszen mi nem csak magunk számára akarjuk elérni az életszentséget, hanem szeretnénk továbbadni. Ne felejtsük el, hogy a kereszténység az nem egy önző vallás. Nem zárkózik be önmagába, hogy ide senki nem jöhet. Ahogy nyitott ez a völgy, ahogy nyitott fölfelé a világ, az ég felé, ugyanúgy nyitottnak kell lenni a szívünknek, az egyház szívének, amit mi alkotunk keresztények, hiszen Krisztus közösséget, egyházat hozott létre. És éppen ezáltal teljesülhet az ő szándéka, hogy az embert, az ő tevékenységét, mindennapjait, a környezetét és ezt a gyönyörű természetet, amelyet sokszor elront az ember, ezt mind visszavezesse a mennyei atyához. Ennek a szolgálatában él az egyház. Erre kapott felhatalmazást és küldetést alapítójától, Jézus Krisztustól. Egyház és világ, keresztények és a világban való lét. Ez tehát a mai elmélkedésünknek a tárgya. Nézzük akkor azt a tanítást, amelyet 50 évvel ezelőtt megfogalmazott az egyház, és ránk bízott keresztényekre. Egy levelet kaptunk, nem lehet elmennünk bontatlanul emellett. Meg kell néznünk, mit kér az egyház tőlünk, mi a mi feladatunk, hogyan tudjuk megélni hívő keresztény életünket. Lelki pásztori okmánynak is nevezik a Gaudium et Spes az egyház és a mai világ kapcsolatát feltáró második vatikáni zsinati szöveget. Két nagy részből áll. Az első az egyház és az ember hivatását vizsgálja, a második pedig konkrét, aktuális kérdéseket vet fel, amelyek az embert egyénileg és közösségileg kapcsolatba hozzák a világgal. Az egyház a mondani valóját a kinyilatkoztatásból meríti, Isten szavából, az evangéliumból, Urunk Jézus tanításából, és így fogalmazza meg a kérdésekre adott választ, hiszen a világ számon kéri valamilyen módon, hogy éljük-e azt, amit mi hiszünk, amit mi vallunk, amit imádkozunk a hitvallásban, a krédóban, valamennyi liturgikus cselekményeinkben. Van tanítás, amely meghatározza a mi életünket már 2000 év óta. Ez pedig örök. Ez isteni tanítás. Ezzel nem tudunk változtatni, mert nem mi adtuk, nem mi hoztuk létre, hanem a második isteni személy, aki a boldogságos Szűz Máriától megtestesült, eljött, hogy ezt a tanítást, az örömhírt közreadja mindenki számára. És ez érthető és élhető tanítás. Az egyházatják még jobban pontosították ezt. Majd maga az egyház tanácskozásai, zsinatai a korhoz illesztve tudták kimondani, hogy itt és most mi a keresztény hívő ember feladata a mai világban. A dokumentum első része tehát az egyház és az ember hivatása. Hiszen nem indulhatunk el úgy a nagyvilágba, és egy szülő sem engedi el a gyermekét kiskorában, ha nincs felkészítve arra, hogy hogyan tudjon ott helytállni, hogyan találja meg az útját, hogyan tudja kibontakoztatni önmagát, néha ellentétes körülmények között is, és hogyan tudjon ragaszkodni ahhoz a hagyományhoz, ahhoz a hithez, ahhoz a szeretethez, az első szeretethez, amelyet a keresztségben kapott, a bérmálásban kapott, minden egyes szent áldozásban kap az ember, amikor a templomból, az egyház közösségéből kilép a világba, hogy ott ragyogja ezt a szeretetet, akár egy szó nélkül, de mégis egyéniségével, magatartásával. Ha pedig rákérdeznek, akkor meg tudja fogalmazni. Az egyház mindig tanított, mindig fontosnak tartotta, hogy ne csak a szívhez szóljon, hanem az értelemhez is. A zsinat egy dokumentum első részében négy témát vizsgál. Mindegyiknek a kulcs fogalma maga az ember, vagyis mi vagyunk. És így kerül megfontolásra a személy méltósága, amely szent a fogantatástól kezdve egészen a természetes halálig. Mert Isten az embert a saját képmására és hasonlatosságára teremtette. Képességet adott az embernek arra, hogy megismerje és szeresse. Itt vagyunk a természetben. De ki kell mondani, hogy sem a növényvilág, sem az állatvilág nem képes párbeszédet folytatni a teremtővel. Ezt egyedül az ember tudja megtenni. Ő a világra jött, része ennek a szép természetnek, ennek a földnek, ennek a világnak, és ki tudja mondani azt a szót, amit nagyon ritkán hallunk néha, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy megteremtettél, köszönöm, hogy életbe hívtál, köszönöm, hogy feladatot adtál, és lehetőséget arra, hogy kibontakoztassam önmagam. Ez az emberben, drága jó testvéreim, az az isteni részecske, a lelkiismeret, amely a mi szívünkben van. Mert Isten nem hagyott magunkra, hanem az ő hangját, az ő követét, mint egy elhelyezte a szívünk, a lelkünk, a személyiségünk mélyén, és ez a hang azt mondja minden emberben, hogy tedd a jót, és kerüld a rosszat. Ez az alap emberségnek a követelménye. De ennél valami még több is van. Az ember válaszol az Istennek, és az Isten viszont válaszol, kegyelmével megajándékoz bennünket, felemel bennünket, és isteni életében részesít. Óriási dolog, testvéreim, részesedni abból a lakomából, az eukarisztiából, az oltári szentségből, a szent áldozás során, amelyet Jézus alapított, amelyet apostolainak továbbadott, amely szent számunkra, amelyben Jézus a pap hangján kimondja az átváltoztatásnál. Ez az én testem, és ez az én vérem. Az emberi személy nagyon összetett lény, Isten jónak alkotta, de története kezdetén a gonosz sugallatára visszaélt a szabadságával, szembeszállt Istenével, és nélküle akarta elérni a célját. Az emberi természet, saját gyónásainkból is tudjuk, saját életünk tapasztalataiból hajlik a rosszra, megtapasztalja életében, akár egyéni, akár közösségi formában, a jó és a rossz, a világosság és a sötétség drámai küzdelmét. Egyszerre tapasztalható meg az ember magasztos, mélységes hivatása, és sajnálatos módon a nyomorúsága is. Isten azonban, ahogy említettem, nem hagyta magára az embert, és lelkiismeretén keresztül arra szólítja, hogy szeresse és cselekedje a jót, de csak is a jót, és kerülje a rosszat, mert arra nem adott felhatalmazást. A zsinat kimondja a Gaudium et Spes, az Egyház és a Világ dokumentum első részében, hogy az ember csak szabadon fordulhat a jó felé. Az igazi szabadság azonban az Istenhez való hasonlóságon épül. Ha valaki ezt elfelejti, és úgy tűnik, hogy Európa elfelejtette, mert nincs hivatkozás a kereszténységre, nincs hivatkozás Istenre, míg más földrészek legyenek más vallás tagjai, a hitben élnek, az egyetlen Istent imádják, bárhol legyenek is. Ha az ember helytelenül él a szabadságával, akkor teszi a rosszat, a bűnt, ami eltávolítja őt Istentől, megkeményedik a szíve, bezárkózik, önző lesz. És ezzel kapcsolatban számtalan kérdés merül fel, hiszen a halál véget vet az ember földi életének, és végérvényesen lezárja a lehetőséget, akár a jó, akár a rossz tettek megtételére. Testvéreim, az életet ajándékba kaptuk, de egyszer majd el kell számolni ezzel. Az emberi szabadságból fakadó egyik legnagyobb kérdés az Istentől való elfordulás. Hogyan történhet ez meg? Utaltam a természetre. Egy kis növényből, amit elvetünk, egy mag, legyen az egy töltfa csemete, hát abból csak töltfa lesz. Vagy ha egy kis őzike megszületik, akkor a beléírt program szerint él, nem más tesz, hanem ami az ő lényege. Sajnálatos módon csak az ember képes arra, hogy saját létével, üdvösségével szembe menjen, és rosszat, helytelent cselekedjen. Nem teljesen az igazság szerint él az, aki nem ismeri el Istent teremtőjének. Mert az igazság, ahogy utaltam Jézus Krisztus szavára, mégiscsak az, hogy az ember teremtmény. Ha pedig van teremtmény, akkor van teremtő is. Hol van, kérdezhetnénk? Nem látom. Hát itt ez a gyönyörű természet, aki felnéz egy csillagos égre, ez mind azt sugározza, hogy van Isten. De ha valaki még ennek sem hinne, az vagy fogja meg a pulzusát, vagy tegye le szívére a kezét, és azt a dobbanást érezze meg, hogy van élet. Mi vagyunk, a mi életünk, a legnagyobb Isten bizonyíték. Mert ha nem lennénk, ugye, hát akkor ezt nem mondhatnánk ki. Az sem, hogy nem fogadom el, hogy nem hiszem, de talán az sem, hogy igen, hiszek. Az ember tehát minden körülmények között függő lény, teremtmény, nem ő az Isten, hanem az Úr az Isten, aki Jézus Krisztust elküldte közénk, hogy megmutassa, ez az Úr az ő szeretetét, az ő alázatát, és bemutassa az igazi ember voltot. Az egyház álláspontja, hogy Isten elismerése egyáltalán nem ellenkezik az emberi méltósággal. Talán éppen mi magyarok megtapasztaltuk a rendszerváltás előtt, hogy mennyire igyekeztek leradírozni a keresztényeket, a hitet, Istent. Nem ellenkezik a hit, sőt, gazdagítja a hit az embert. A gőgös és sokszor megmagyarázhatatlan magatartással szemben, amely nem csak korunkat jellemezte, mindig volt ilyen. Urunk Jézust is sokszor támadták szóban, cselekedetekben. Végső soron keresztre feszítették. Isten a saját fiát küldte el, hogy megmutassa, hogy mindezek ellenére, hogy az ember eltaszítja magát Istentől, vagy Isten kizárja a földi életéből. Isten szereti az embert. Lehajol, utána megy. Nincs elveszett ember. Életünk utolsó pillanatáig bűnbánatot tarthatunk, megtérhetünk, és hány ilyen példa van az emberiség történetében, hogy valaki akár a halálos ágyán tért meg, de ne halasszuk ezt a lehetőséget arra az utolsó pillanatra. Mivel az ember közösségi lény, ezért a II. Vatikáni zsinat hangsúlyozza a társadalomra szóló tanítását is. Ebből is fel kell készülnünk. Az ember társas természetéből következik tehát, hogy a személy, az egyén bizonyos értelemben a társadalom fejlődésétől is függ, de nem határozza meg végérvényesen, hiszen mi is itt élünk ebben a világban. Hatnak ránk akár a reklámok, televízió, internet, sajtó, média, sorolhatnám. De ne ez legyen, amely számunkra életvitelszerű utat jelöl ki. Nem tudjuk, kik irányítják ezeket. Nem az ember szívét nézik. Ezek az ember zsebét nézik, az ember pénztárcáját. Mert emögött anyagi érdekek húzódnak meg. Nem a végső üdvösség. Legtöbbször, és a fiatalok vannak kitéve a legnagyobb veszélynek, ezek eltávolítják az istenes élettől, a vallásos élettől, az imádságtól, magától, az Istentől az embert, és utána nem törődnek vele, hogy lelki, vagy szellemi, vagy testi, bármilyen nyomorba, betegségbe, tragédiába torkollik egyes ember, egyes közösségek, vagy akár a társadalom élete. Az, hogy valamit valaki elrontson, bármikor esélye van. De a jót képviselni, ehhez erő kell, drága jó testvéreim. Ezért vagyunk itt, és a zsinat erre készít fel bennünket. Bátran valljuk meg hitünket otthon, utcán és minden helyen. A magatartással. Ha rákérdeznek, akkor a szóval. Ha pedig még több információt kívánnának, akkor elbeszélgethetünk, hiszen az egyháznak a célja a párbeszéd a mai világgal. Az első nagy rész tehát a Gaudium et Spes dokumentumból megfogalmazza az ember tevékenységét a világban, hogy lehetővé tegye a hivatása betöltését. Úgy, ahogy említettem, a növény és az állatvilágban ez természetes, de nekünk tanulni kell. Nem szabad egyetlen gyermeket sem magára hagyni, mert önmagától képtelen, hogy eljusson a helyes útra. Ezt meg kell mutatni neki. Tanítani, nevelni, oktatni kell. Ezért fontos a keresztény, a katolikus iskola, hogy hova helyezzük el fiataljainkat, gyermekeinket, hová fejlődik tovább, ha ifjú korában, és ahogy egy növény is, megkapja meg azokat a nedveket, amik szükségesek számára, és egy ember azt a tanítást, azt a lelki emelkedettséget, hiszen egy kamasz is már mindent tudni akar, akarja tudni az igazságot, a közéletben, a családban, a világban, a nagy kérdéseket szereti megfogalmazni. Hol kap erre választ? Az egyháznak van válasza. A kulcs, a megoldás Jézus Krisztus személye. Nem egy betű, hanem egy személy. A második isteni személy. Tehát maga az Isten. És az egyháznak ez a feladata, hogy párbeszédet folytasson az emberekkel, úgy szólván a világgal, segíti megtalálni mindenkinek azt a közösséget, valakinek a házasságban, a családban. De utána tudni kell azt is, hogy hogyan kell ott keresztényként élni. Nehogy vállással végződjék, hanem megmaradjon egységben, hűségben. Áldozatot vállalva a másikért, hogy ne csak az érzelmek vagy az érzékek irányítsanak bennünket, hanem a meggyőződés, hogy holtomiglan, holtodiglan. Vállalom őt jó és bal sorsban, bármi is érjen bennünket. Kísértés van. Életünk utolsó pillanatáig lesz kísértés. Ezért szükségesek ezek az összejövetelek. Amikor kegyelmet kapunk, amikor gazdagodva térünk haza, amikor tudjuk, hogy mit tegyünk, hogy a bennünk működő Szentlélek kialakítja azt a magatartást, hogy felismerjük azt a helyzetet, amelyben vagyunk, és ott Jézus Krisztus akarata szerint tudjunk szólni, cselekedni, élni. A feladatok között, amit megfogalmaz a zsinat dokumentumának első része, felöleli még a tudomány és a technika világát is. Van tehát mondani valója az egyháznak a legmagasztosabb szellemi tevékenység számára is. A legfontosabb ebben a témában hogy a keresztény tudós is megőrizze arcát, hogy ne a rossz, vagy pedig a rombolás érdekében fejlessze ki akár az atomenergiát, hanem a jó, az emberiség java számára. A technika az mindig csak anyagi vonatkozás. Bennünket nem tesz boldoggá se a mobiltelefon, se az internet, se a televízió, vagy bármilyen más modern technikai eszköz, mert az csak anyagi valóság. Bennünket csak egy személy tud betölteni, és ezt a házasságban élők tudják a legjobban. Ha a másik nem lenne, hát hiányozna. Ha meghal, ne halljon meg. De ha véletlenül egyik házastárs meghal, a másikban egy űr keletkezik. Azt az űrt csak is egy személy töltheti be. Nem a legfrissebb televízió, hanem az Isten személye. És az ő segítségével hordozni tudhatjuk a keresztünket is, áldozatot is tudunk hozni. Nézzük röviden a második részt, amelyet a második vatikáni zsinat az egyház és a világ kapcsolatában megfogalmazott. Az ember égető kérdései vannak itt soron. Erre már utaltam. A házasság és a család elsődleges fontosságú. Drága jó testvéreim, mindennapi imádságainkban szerepeljen a családokért való imádság. Legalább egy miatyánkot és üdvözlégyet minden nap folyamatosan mondjunk el. Higgyünk a léleknek az erejében, a hit összetartásában, Istennek a hatalmában. Mindszenti bíboros, aki 120 éve született, kérte, ha van 1 millió magyar, nem félek a jövőtől. Öröm és remény, ezt fogalmazta meg a zsinat. A keresztény élet öröm, és reménnyel tekint a jövő felé. De meg kell tennünk, hogy valóban ez is legyen, hogy örömmel, egy belső derűvel viseljük, akár a legnehezebb ránk súlyosbodó terheket is, egy betegséget, egy gyógyíthatatlan betegséget is, egy közeli halálesetet, egy munkahelyi kudarcot, egy állás nélküliséget, amely nem a mi hibánk legtöbbször, hanem egy rendszernek, egy szisztémának, és ez bennünket, egész Európát vagy a világot is sújtja. Első tehát a család. A család szentsége, a kapcsolatoknak a tisztelete és az erre való tanítás, felkészítés. Mert a család is a teremtő műve. Ő kezdetben férfinak és nőnek alkotta az embert. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Egy következő témakör a kultúra. Hiszen az egyház művészetet is alkotott. Itt van ez a szép szentkuti, gyönyörű szikla kápolna. Hogy kimondhassuk, amit Péter mondott a színeváltozás Tábor hegyén, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, és építünk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek és Illésnek. A szentek közösségét élhetjük meg itt, mi magunk, akik a keresztségünktől fogva ehhez a családhoz, ehhez a közösséghez tartozunk, és testvérnek, nővérnek nevezhetjük egymást. Ez páratlan, akár a vallás történetben is, hogy a közös hit egyúttal a másikkal is összekapcsol, és akkor már nem vagyok olyan idegen ezen a földön. A kultúra a válságát éli. A jót, a szépet támogatnunk kell. Itt is, és máshol. A városiasodás. Mennyien beköltöztek a városba? Könnyebb az élet. De ezzel elszakadt az ember a természettől. Elszakadt a saját kultúrájától. Őrizzük a saját hagyományainkat. Népviseletben, fafaragásokban, festészetben, költészetben az egyház kultúrát teremt. És mikkel dicsekszik ez a sokszor Istentől elrugaszkodott világ a mai múzeumaiban, amelyek idézőjelben holt dolgokat tartalmaznak, mert kiragadják az életszerű környezetből a tárgyakat, képeket, szobrokat, hát az egyháznak az alkotásait. Hát nézzük meg bármelyik városnak a múzeumait, ott a kereszténység, a szentírás, az egyházi hagyományoknak a megjelenítése van, és azokért utaznak nagyon sokszor 1000 kilométereket is. Néhány évvel ezelőtt egy új kezdeményezés indult a Vatikánban, amelynek az elnevezése az volt, hogy a pogányok udvara, a régi jeruzsálemi templomnak az előterébe még azok is oda jöhettek, mondjuk így a művészeti világot megcsodálva, akik nem voltak hívők. Tehát egy közeledés. Igenis, erről is szólnunk kell. A szépet, a nemeset támogassuk. Egy következő és égető kérdés, talán ezt mindannyian a bőrünkön érezzük, a gazdasági élet. Az egyháznak még erre is van válasza. A jelenlegi gazdasági válsággal, munkanélküliséggel, áremelkedéssel, elszegényedéssel, a lehetőségek beszűkülésével mindannyian tisztában vagyunk. Már II. János Pál megfogalmazta, hogy sem a kapitalizmus, sem a kommunizmus nem képes megnyugtatóan rendezni az ember földi helyzetét, mert mindkét ideológia felhasználja és kizsákmányolja az embert, és ezt múlt időben is mondhatjuk. És ide kapcsolódik az egyház és a világ kapcsolatához a következő rész, amely a közéletről, a politikáról szól, ahol az egyháznak az a kötelessége, hogy a kinyilatkoztatás alapján egyes közösségek, nemzetek, népeknek a vezetőit tájékoztassa, bár maga nincs egyetlen egy rendszerhez sem kötve, de az egyház azáltal, hogy egy társadalmi tanítást ad, az ember természet fölötti hivatását védi. Ezért szükséges a legegyszerűbb körülmények között is segíteni. Ahogy Erdő Péter bíboros úr nagyon sok helyen kérte, a gyógyszer támogatásokat a hívőktől egyes plébániákon összefogva Bőte Csaba atyát ruhákkal, adományokkal, sok mindennel tudjuk támogatni. Ez az egyház társadalmi tanításának a megtapasztalása és élése. A béke kérdése az utolsók között fogalmazódik meg, de nem utolsó sorban, mert ami nagyon-nagyon fontos, hogy legyen béke a szívekben, legyen béke a családban, az emberi közösségekben, a munkahelyen, az egész országban, ezen a földrészen, Európában, és sok más helyen, ahol most háborúságok vannak, viszályok vannak. A zsinati konstitúció utolsó része, a befejezés, ahol a zsinati atyák kifejezik, hogy a katolikusoknak össze kell fogni a világ építésében. Kinek ott, ahol a feladata állítja karnyújtásnyira, és az egymás iránti szeretet és tisztelet fényében. Ez a dokumentum a II. Vatikáni zsinatnak az öröm és remény, Gaudium et Spes kezdetű tanítása évtizedekre meghatározza a katolikus egyház gondolkodását a világról, a világban élő emberekről, rólunk. Ismernünk kell, tudnunk kell, és meg kell valósítanunk. Használjuk fel a saját életünkben, egyházközösségünk életében, de ahogy láttuk, a polgári, a társadalmi, közösségi életben is ezeket az ismereteket. Ehhez kérjük a Szentlélek Úristen segítségét, aki az egyházat és annak tagjait biztosan vezeti. Amen.
A dr. Kránitz Mihály teológiai professzor katekézisét hallhatták. Kedves hallgatóink! Nemzeti kegyhelyünk műsorát hallhatták Szent Kúti utitás címmel. A kegyhellyel kapcsolatos információkat megtalálják a www.szentkut.hu honlapon. Műsorunkat visszahallgathatják a Mária Rádió honlapján. Várjuk Önöket ismét 4 hét múlva, november 10-én, szombaton, este 8:45-től. Búcsúzik a műsorvezető Nagyszegi Áron. A viszont hallásra.
Mária Rádió.